Az eddigi tesztek eredménye szerint nem veszélyes a gyerekekre a H1N1 elleni védőoltás. Már csak a gyógyszerészeti intézet engedélyére várnak, és elkezdődhet a 3 és 18 év közöttiek oltása. Jelentették be az egészségügyi szakhatóságok illetékesei. A 3 év alatti gyerekeknél még tart a hatásvizsgálat, oltásukat csak az eredmények után engedélyezik.
Ezt a kis ampullát, a H1N1 elleni oltóanyagot a tesztek szerint a 3 és 18 év közötti gyerekeknek is be lehet majd adni.
Nem tudom, mi az oltóanyagnak a tartalma, hogy mit tartalmaz.
Inkább védekeznék, tehát úgy, hogy olyan ételeket adok neki, ami vitamindús, vagy... Tehát nem oltatnám be.
Az anyukák óvatosak, a tiszti főorvos szerint erre nincs szükség.
Láttuk szeptember elején, hogy a járványnak a kitörése milyen gyorsan, milyen sok gyereknek a megbetegedését tudja okozni. Tehát én nem nagyon látok olyan indokot, ami az ellen szólna, hogy ne oltassuk be.
Ez pedig már Szentes, ahol a helyi ANTS hívta össze az orvosokat.
Azért, hogy a házi orvosokat tájékoztassuk arról, hogy kik a rizikócsoportba tartozók, kiket lehet ingyenesen oltani az oltóanyagnak az összetételéről.
Állítólag sokkal kevesebben jelentkeznek az oltásra, mint amire számítottak, mert a legtöbben tartanak a mellékhatásaitól. Pont a tévhitek eloszlatásáért tartott sajtótájékoztatót az egészségügyi miniszter.
Azt mondjuk, hogy a 3 hónapnál fiatalabb terheseknek természetesen nem feltétlen, sőt nem kell influenza elleni védőoltást adni, hiszen a magzat életének első 3 hónapjában legfogékonyabb bármiféle fertőzésre, illetve betegségre.
A miniszter azt is elmondta, hogy az oltóanyag kifejlesztése közben minden szakszerűen történt.
Az országgyűlésben vasúti napot hirdetett a Fidesz-KDNP pártszövetség. Napirend előtti felszólalásokban, interpellációkban és azonnali kérdésekben hívták fel a figyelmet a kormány szerintük elhibázott döntéseire. A közlekedési miniszter szerint nincs miről vitatkozni, mert nincs más választás, mint a vasúthálózat átszervezése.
Jelenlegi állapotában fenntarthatatlan a MÁV, mert 100 emberből csak 3 használja helyközi közlekedésre a vasutat, és a buszt is csak 9, mondta a közlekedési miniszter.
Európai rekordnak számít, hogy csak a települések és városok közötti közlekedésre 330 milliárd forintot, vagyis a nemzeti jövedelem 1,3%-át fordítjuk. A jelenleg vizsgálat alatt álló mellékvonalakon minden utas szállítása átlagosan a költségvetés 60 ezer forintjába kerül naponta.
A miniszter szerint egyébként még nincs döntés a mellékvonalak megszüntetéséről. Azt pedig elképzelhetetlennek tartja, hogy ezután ne legyen helyközi közösségi közlekedés ott, ahol eddig is volt. A felelősség viszont szerinte közös.
MÁV évtizedek óta alulfinanszírozott, és emiatt több kormányzati cikluson keresztül hatalmas belső adósságállományt görget maga előtt. A felelősség tehát mindenképpen megoszlik.
Hónik Péter szerint az átalakítás főbb céljai az ütemes, fenntartható menetrendek bevezetése és a kiszámítható közlekedés. A miniszter elmondta azt is, az utóbbi időben napvilágot látott milliós végkielégítések ügyében pedig már elrendelték a vizsgálatot.
Bajnai Gordon támogatja, hogy vizsgálóbizottságot állítsanak fel a sukorói kaszinó beruházás ügyében. A miniszterelnök a fideszes Cserpalkovics András azonnali kérdésére válaszolt így a parlamentben.
Állok az elé, hogy az én politikai, de ha találnak ilyet, akkor a jogi felelősségemet is megállapítsák. Vállalom azt, hogy azon dolgoztam gazdasági miniszterként, most miniszterelnökként is, minél több munkahelyet teremtsünk Magyarországon, de csak a törvényesség betartásával.
Sztrájkoltak és tüntettek a közalkalmazottak Romániában. 750 ezeren tiltakoztak az ellen, hogy a román kormány parlamenti vita nélkül döntött a közalkalmazotti béreket egységesítő jogszabályról.
Tegyen is fel annak formul, hogy ítélet nincs.
Az üres osztálytermet mutatja a Csíkszeredai Nagy Imre általános iskola igazgatója. Sztrájkoltak a pedagógusok, mert az egységes bérezési törvény alapján megvonnák a bérkiegészítő potlékokat, így csökkenne a jelenlegi fizetésük.
Ma nem a gyermekek ellen dolgozunk, hanem vegyen észre minket is valaki, valahol legyünk. Talán ez lenne egy olyan forma, hogy hát, hogyha Bukarest meghallgat, nélkülünk nincsen társadalom, nincsen tudomány.
vonják vissza a közalkalmazotti bérek csökkenését okozó jogszabályokat. Ne küldjék 10 nap fizetetlen szabadságra az amúgy is krónikus orvoshiányban szenvedő kórházak alkalmazottjait. Ezt követelték a csíkszeredai megyei kórház munkatársai is.
Szanitásznak a legfőbb kérése a megfelelő finanszírozása az egészségügynek, amivel megfelelő fizetéseket kapjuk meg, azokat a javadalmakat, amit nem kaptuk meg ebbe az évbe, az a 13. fizetés 2008-ra, a hűségpénz az első negyed évre, és azonban jön a hűségpénz a második fél évre.
Növelni kellene az egészségügyi rendszerre szánt összegeknek a mennyiségét. 3,2%-kal az össztermelésből nem lehet egy egészségügyi rendszert fenntartani. Még takaréklángon sem.
A csíkszeredai megyei kórház sürgősségi osztályán sztrájk idején is fogadták a betegeket.
Engemet állattak, úgyhogy nem tudom aztán, hogy...
Viszont több romániai kórházban ez nem így volt. A közpénzügyi hivatalokban is szünetelt az ügyfélfogadás, az önkormányzatok alkalmazottjai pedig Csíkszeredában a prefektúra előtt tüntettek.
Hát ettől a sztrájktól, hogy őszinte legyek, remélni másokat nem remélünk. Szeretnénk, hogyha most már mi ránk is felfigyelnének.
A tüntetők eljuttatják követeléseiket a kormányhoz is.
Hogyha a jelenlegi sztrájk nem jár eredménnyel, akkor szerdán délelőtt 11 órakor Bukarestben a kormány épülete előtt fognak tüntetni. A Duna Televízió híradóját Csúcs Mária tudósította Csíkszeredából.
Három magyar alprefektust nevezett ki a bukaresti kormány. A szociáldemokraták távozása után a BOK kabinet a megyei kormánybiztosi hivatalok éléről is menesztette volt koalíciós partnerének embereit. Az üresedés nyomán visszakerült tisztségében Maros, illetve Temes megye korábbi RMDSZ-es alprefektusa Bárci Győző és Marosi Zoltán. Brassó megyében Benedek Káplár Gábor kapott alprefektusi kinevezést. Az RMDSZ tavasszal nagyszabású tiltakozó megmozdulásokat rendezett, amiatt, hogy a kétpárti nagykoalíció szinte minden magyar szakembert leváltott az állami hivatalok éléről.
Remélem, hogy vissza fogják helyezni azokat a tisztségviselőket, akiket elmozdítottak, mert igaz, annak idején a PSZD mindenkit elmozdított a helyéről, és sokat veszítette vele a magyarság. És valószínű, hogy eddig még nem történt meg, mert ezek a minisztériumoknak a hatáskörébe tartoznak, valószínű, hogy miniszteri rendelettel majd kineveznek a új igazgatókat.
Ismét tüntettek a tejtermelők. Az európai gazdák a korábbi tiltakozó megmozdulásokhoz hasonlóan most is az uniós agrárminiszterek tanácsülésére időzítették demonstrációjukat. A traktorok miatt lényegében megbénult a közlekedés Brüsszelben. A gazdák a tejkvóták visszaállítását követelik. Szerintük ennek hiánya okozza a tejfelvásárlási árának drámai csökkenését.
A gazdák hajnali 4-kor indultak Belgium különböző pontjairól, útközben francia, holland és német tejtermelők csatlakoztak hozzájuk, de előzetes információk szerint osztrák és olasz gazdák is részt vesznek a demonstráción. Az Európai Tejtermelők Szövetsége több ezer tüntetőre számít a brüsszeli EU negyedben.
Ha csak otthon ülünk és várjuk, hogy történjen valami, néhány év múlva belepusztulunk, sőt nem is kell hozzá annyi. A gazdák többsége már csak néhány hónapig tud kitartani.
Az elmúlt egy évben felére esett a nyers tej felvásárlási ára. A gazdák szerint azért, mert az Európai Unió eltörölte a termelési kvótákat. A korábbi tüntetésekhez hasonlóan most is ezek visszaállítását követelik. A termelők jelentős része a csőd szélén áll.
Követeljük, hogy vonják vissza a piac teljes liberalizálására irányuló intézkedéseket, hogy egyensúlyba kerüljön a kereslet és a kínálat. Mi nem azért jövünk Brüsszelbe, hogy pénzt kérjünk, mint más szervezetek. Egyszerűen csak a piaci egyensúlyt szeretnénk helyreállítani.
Az agrárminiszterek mai tanácskozásán egyébként csak egyeztetnek, döntés nem lesz a termelési kvótákról. 16 tagállam, köztük Magyarország is, támogatja a kvótarendszer felfüggesztését.
Négy magyar férfi kardozó lépett pásra egyéniben hétfőn Antaliában, Lontai a 64, Szilágyi és Nemcsik pedig a 16 között kényszerült búcsúra. Decsi Tamás viszont az elődöntőig hibátlanul vívott, ott azonban a román Dumitrescu 15-10-re győzött, de a magyar kardozó így sem lehet elégedetlen.
Ez a négyre miért érkeztem Antaliában, még közel 2-ért, ebből az egyik az megvan.
ebből a szempontból mindenképpen siker. A másik szempontból viszont, hogy négy közé kerültem, és lehetőség volt a világbajnoki aranyéra megnyerésére, ebből a szempontból mindenképpen ez tudat, de hát azért természetesen egy éremmel távozni az egyéni verseny, ez mindig egy kellemes dolog.
Az, hogy a svédek és a portugálok ellen hazai pályán egy pontot sem szereztünk, kétségtelenül kudarc, nem is kicsi. A válogatottnak nincs más választása, meg kell próbálnia ügyesebben támadni és idegenben javítani, Portugália és Dánia ellen.
Fontos egy portugál csapat ellen, hogy a védekezés is nagyon jól működjön, úgyhogy szerintem azzal tényleg nem volt probléma a hazai mérkőzésünkön, de a bátor támadójátékra lesz szükség, mert mindenképpen gólt kell, hogy rúgjunk, de ugyanakkor nem szabad ész nélkül kinyílnunk, mert akkor ők kihasználják ezeket a területeket, és akkor akár rossz vége is lehet ennek a dolognak. Én azt gondolom, hogy egy edző sohasem gondolkozik úgy szívesen, hogy túl nyitott legyen a védekezése a csapatnak. De gondolom, hogy az ő fejében is megfordulnak ilyen gondolatok, hogy mi lenne, hogyha most sokkal támadó felállásban szerepelne a csapat.
Ezen a mérkőzésen sajnos a portugál ellen az nem volt meg, hogy a középpálya besegített volna a támadó játékosnak. Ugye ez kell, hogy ha a kapitány így dönt, hogy megint egy csatár, akkor egyértelmű, hogy a középpályásoknak sokkal följebb kell jönni a csatár mellé.
771. és másodosztályú labdarúgó szavazott, és nem meglepő módon a debreceniek arattak az eredményhirdetéskor. A labdarúgók döntése alapján a 2008-2009-es szezon legjobb játékvezetője Arany Tamás lett, a legjobb edző volt versenyben Csertui Aurél és Herceg András, a legjobb 21 éven aluli játékos a debreceni Varga József, a legjobb idegenlégiós a szintén debreceni Vukesin Poleksics, az év legjobb kapusa az akkor még MTK-ban védő Vég Zoltán, a legjobb mezőnyjátékos Rudolf Gergely szintén Debrecenből, és a legjobb külföldön játszó magyar labdarúgó Juhász Roland.
Sorra vett a helyem a csapatba, azért a kezdetekben ez nem így volt, azért ott mi meccsek előtt sokszor kérdéses tudott játszani, fogom, hogy nem. Az utóbbi időben, hála Istennek, ez már megváltozott.
Sok gólt szereztem a bajnokságban, és próbáltam minél többet hozzátenni a csapatjátékához is, ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Én nagyon örülök neki, hogy ezt megkaptam, és a játékosok megszavazták ezt nekem, nagyon nagy megtiszteltetés, és próbálok ezentúl is ehhez méltóan dolgozni.
Ha van arra recept, hogy valakinek ilyen táblája legyen egy úszoda falán, akkor Kemény Dénesi ez. Nyerj háromszor olimpiát, legyen olyan város, amelyik 2,2 milliárd forintért felépít egy úszodát, névadóként végez az élen a szavazáson, és kész a Kemény Dénes városi sportuszoda Miskolcon 2009-ben.
Utcát, hidat, épületet az emberről akkor szoktak elnevezni, amikor nincs köztünk. Úgyhogy holnapra én kértem egy általános kivizsgálásra csapatorvostól. Az elmúlt 9 évben Egerrel kezdve Hódmezővásárhely, Debrecen, Miskolc, 4 fantasztikus úszoda épült föl a Dunán innen. Szeretném a sok más város venni a példát, mert ezzel nem csak a vízilabdázás, hogy az úszodai sportágak járnak jól, hanem a teljes magyarság azzal, hogy majd kevesebbet fogunk gyógyszerre és többet úszoda belépőre költeni.
Reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, hűvös hajnalra ébredhettünk, sőt helyenként akár köd is előfordult. Nyugati irányból egy lassú felhősödés kezdődött, szorványosan kialakulhat továbbra is csapadék, de a délelőtti órákban már szépen lassan emelkedik a hőmérséklet, jellemzően napos és felhős időszakok váltakoznak, már ekkor mérhetünk akár 11-18 fokot is, míg délutánra a csúcshőmérséklet elsősorban a déli megyékben elérheti akár a 23 fokot is. Jellemzően a Tisza vonalától keletre várható majd több napsütés, míg a nyugati megyékben továbbra is kialakulhat egy-egy gyenge záporzivatar. Ha előre tekintünk a folytatásra, akkor láthatjuk, hogy továbbra is átlag feletti hőmérsékleteket mérhetünk itt a Kárpát-medencében. Szerdán majd lehet akár 18 fok is, még mindig előfordulhat felhőzet, de egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep. A déli megyékben ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Éjszaka majd 8 fokot mutatnak a hőmérők, míg csütörtökön 20 fok körül alakul a hőmérséklet, de a déli megyékben lehet akár 24, sőt akár 25 fok is, ismét a napsütésé lesz a főszerep. míg éjszaka majd 9 fokot mérhetünk. Pénteken ismét gomoly felhők tornyosulhatnak az égen, de jellemzően majd szombatra, illetve vasárnapra romlik el időjárásunk, amikor már a csapadéké lesz a főszerep. Pénteken éjszaka 7 fokot mérhetünk. Javaslom, nézzük meg közösen az európai előrejelzési értékeket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes napot kívánok, figyeljünk egymásra!
Ki énekes. Egy magyar népdal. Egy erdélyi helyszín. Egy magyar ünnep. Ahol kultúrák és generációk találkoznak. Mi közvetítjük. Duna TV, a Nemzet televíziója.
A magyar történelem egyik legsötétebb napja. Életüket adták a hazáért. Emlékezés a bukás hőseire. Emlékezés az 1848-as szabadságharc áldozataira. Az aradi vértanúk emléknapja. Ma a Duna Televízióban. A szabadságharcot leverték. Majláth Ferenc huszár főhadnagyot egy osztrák büntető századba sorozták be.
Egy főrendőrnek köszönhetem a szabadságomat.
Évek múltak el, de felejteni nem tanult meg.
Lehet, hogy az uralkodó megbocsájtott nekem. De én sohasem fogok megbocsájtani az uralkodónak.
Nem lehetünk hálátlanok. Te is nagyon jól tudod, hogy mindennek megvan az ára.
A hazahívó szavára, ha kell, újra csatasorba állunk.
Szirmok, virágok, koszorúk. Ma 20 óra 30 perckor a Duna Televízióban. Beszélgetések az irodalom jelenlegi helyzetéről, a kortárs dráma nyelvezetéről, a színpadi adaptációkról. Neves írók, költők, előadó művészek, kritikusok. A Rotary Irodalmi Díj főtámogatója a Duna Televízió az ünnepélyes díjátadást és gálaműsort határon innen és túl élőben közvetíti. A Rotary Irodalmi Díj gálaestje. Pénteken 21 órakor a Duna Televízióban.
Kínzó fej vagy hátfájás? Nekem ilyenkor minden perc számít. Én csak az Advil Ultraforte-ban bízom. Az Advil a folyadék erejével elmossa a fájdalmat. A lágy zselatin kapszulából a hatóanyag több mint kétszer gyorsabban szívódik fel, mint a hagyományos ibuprofen tablettából. Kipróbáltam, tényleg hat. Gyorsan és akár 8 órán át. Advil. Erősebb a fájdalomnál.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.